Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megnyitották a Budapest-Belgrád vasútvonal teljes szibériai szakaszát pénteken, az első Belgrád és Szabadka közötti járaton Alekszandar Vučić szerb elnök is fenn volt. A köztársasági elnök az utazás közben arról beszélt, hogy a vasútvonal Magyarország és Szerbia barátságának és partnerségének örök jelképe lesz. A két ország kapcsolata történelmi csúcson van, és reményét fejezte ki, hogy ez a jövőben is így marad. Alekszandar Vučić kiemelte, büszkék arra, hogy történelmet írnak a vasútvonal megnyitásával. Az új útvonal hozzájárul a gyorsabb gazdasági növekedéshez és újabb befektetők Szerbiába vonzásához. Az Újvidék és Szabadka közötti 108,1 kilométeres szakaszon a vonatok óránként 200 kilométeres sebességgel tudnak haladni. Az útvonalon 4 hidat, 2 viaduktat, 27 felüljárót, 15 aluljárót és Szerbiában először 3 vadvédelmi átjárót építettek ki. A tervek szerint Újvidékről Szabadkára 41 perc alatt, míg Belgrádból a 184 kilométerre fekvő Szabadkára 70 perc alatt lehet majd eljutni. A vasútvonal teljes elkészülte után a szerb és magyar főváros közötti menetidő nem lesz több, mint 2 óra 45 perc, közölte a szerb elnök. Riadó a magyar gazdáknak, itt az újabb bizonyíték, a Tisza egyértelműen az agrártámogatások csökkentésére készül, hívta fel a figyelmet Nagy István agrárminiszter a Facebookon. A tárcavezető közösségi oldalán azt írta, eddig tagadták, most viszont ismét lebuktak. Tar Zoltán videóját látniuk kell. A Tisza Brüsszel érdekeit követi, és mindent úgy tennének, ahogy ott diktálják, fogalmazott. Nagy István rámutatott, hogy a Tisza párt csökkenteni a magyar gazdák agrártámogatásait, ráengedni az ukrán gazdákat és termékeket az uniós piacra, sőt, ismét sértegeti a magyar gazdákat. Brüsszel már nyíltan vállalja, a háborút akarja finanszírozni, folytatta jelezve, hogy Magyarország agrártámogatását 21%-kal csökkentenék, miközben növelnék az ukrán agrártermékek vámmentes behozatalát. A miniszter szavai szerint ez kettős csapás, elvennék a támogatásokat, miközben elárasztanák a piacot olcsó importtal, ezzel rengeteg magyar gazdát sodorva veszélybe. Ukrán hadiüzemekre, valamint a működésüket biztosító gáz- és energiaipari objektumokra mért csütörtök éjjel csapást az orosz hadsereg szárazföldi, légi és tengeri indítású, nagy hatótávolságú precíziós fegyverekkel, valamint drónokkal, közölte pénteken az orosz védelmi minisztérium. A friss hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők a szeptember 27 és október 3 közötti időszakban egy tömeges és 4 csoportos csapást mértek precíziós fegyverekkel és drónokkal ukrán hadiüzemekre és a működésüket biztosító energetikai létesítményekre, fegyver és haditechnikai szállításra használt vasúti objektumokra, katonai repülőterekre, lőszerraktárakra, legénység nélküli motorcsónakok és pilóta nélküli repülőgépek összeszerelő műhelyeire, raktáraira, valamint az ukrán fegyveres alakulatok és külföldi zsoldosok ideiglenes állomás helyeire. A tárca szerint az utóbbi hét folyamán az orosz erők a 6 ukrajnai frontszakasz közül 4-en előre tudtak törni, összesen 7 települést elfoglalva. A különleges hadművelet övezetében több mint 10.600 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. Megkezdődött a képviselőházi választás péntek délután Csehországban, ahol a voksolás már hagyományosan kétnapos. A szavazóhelyiségek pénteken délután 2-től este 10-ig, szombaton pedig reggel 8-tól délután 2-ig tartottak nyitva. A választás nem hivatalos eredményét szombat estére ígéri a statisztikai hivatal. A mintegy 8 millió választópolgár voksaiért ezúttal 26 párt, mozgalom és koalíció versenyez, 4-jel több, mint 2021-ben. Csehországban a képviselőház esetében arányos választási rendszer van érvényben, a pártok a 200 mandátumért összesen 4463 jelöltet indítottak, egy-egy mandátumért átlagosan 22 jelölt versenyez. Végül az időjárásról. Szombaton eleinte az ország keleti harmada fölött lesz több felhő az égen, itt helyenként gyenge eső is előfordulhat. Délután megszűnik a csapadék és valamelyest csökken a felhőzet, máshol sok napsütésre számíthatunk, viszont a délután második felében nyugatra, északnyugatra felhők érkeznek, melyekből este az eső is eleredhet. A szél napközben délire, délnyugatira fordul, amely a Dunántúlon többfelé élénk, néhol erős lehet. A legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár L. Gellért az októberi képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
Reklámot hallottak.
Hallgassák meg felhívásunkat.
Kedves hallgatóink! 25 évvel ezelőtt, 2000. október 20-án kezdte meg folyamatos adását a Szent István Rádió Seregi István egriesek szándékára. Majd 2011. október 20-án elindult a Szent István Televízió Ternyák Csaba egriesek szándékára. E jeles évfordulók alkalmából hálaadó szentmise lesz 2025. október 18-án 16 órától az Egri Bazilikában. A szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatja be. Szeretettel vár mindenkit a közös hálaadásra a Szent István Rádió és Televízió közössége.
Felhívásunkat hallották.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntjük minden kedves hallgatónkat. Mai adásunkban Szita Kristóf erdőmérnökkel beszélgetünk, aki hobbi szinten illusztrál főként vadász témájú írásokat. Természetjárásról, hivatásról, irodalomról és az állatok világnapjáról is szó lesz. Majd műsorunk második felében két Fekete István művet hallgathatnak meg. Tartsanak velünk ma is!
A Mátra és a bükk mennyire forrás számodra, mennyire gyümölcsöző, sokszínű, vagy esetleg más vidékeket is kedvelsz?
Hát a munkám során a Bükk, illetve Nógrád megyében a Cserhát, ahol megfordulok, de hát erre meg tényleg azt tudom mondani, hogy nem lehet különbséget tenni, tehát a természet az mindenhol jó, ugyanúgy szeretem a Kisalföldet is, ahonnan származom, és tehát most egy kicsit ilyen transzcendentális szintre emelem a beszélgetést, akkor visszaköszön a Jóisten teremtő erejének a szépsége is a természetben, az erdőben. Úgyhogy ez egy ilyen szemszögből is gondolkodok, és tekintek a természetre.
Van esetleg olyan téma vagy állat, amit szívesen rajzolsz le? Vagy amire azt mondod, hogy ezt nagyon-nagyon szeretnél vetni, mondjuk, hogyha kifejezetten egy-egy fajtára gondolunk?
Van, igen. Preferálom nagyon a kis ragadozókat, mivel hát nagyon sok nagy vadábrázolás van, és én szeretem azokat a fajokat is, amik nem kerülnek annyira előtérbe, akár egy vadászati kiállítás során, hanem hát tudjuk, hogy van, meg...
Ugye elmegyünk mellette.
Elmegyünk mellette, igen. És ezeket szeretem úgy kiemelni, és előtérbe hozni.
Említettem már a beszélgetésünk során, hogy én tényleg tipikus városlakónak mondható vagyok, nagyon szeretek a természetben lenni, de segíts nekem, hogy melyek ezek a kis ragadozók, vagy soroljunk fel párat.
Most én a Musztelidae családot fogom kiemelni, a menyét, nyest, hermelin, nagyon szeretem őket, és meg is jelennek a műveimen. De hát nyilván előszeretettel egyébként mellettük a nagyvadakkal is szeretek foglalkozni, a vaddisznót is nagyon kedvelem egyébként. Egy nagyon sokszínű és számomra meghatározó, tehát elég sok művemben azért a vaddisznó is előfordul. Csak ezt szeretem kiemelni, ezeket a egyéb vadfajokat is, illetve még a madarak közül még a bagoly, amit nagyon preferálok, bagolymániás vagyok, őket is nagyon szeretem ábrázolni.
Most, hogyha ezeket ahogyan soroltad, az jutott eszembe, hogy azért ezek a kis ragadozók viszont nem annyira szeretnek az ember közelében lenni, tehát gyorsan elmennek, gondolom,
hát
tőletek.
Abszolút rejtett életmódot élnek, igen.
Hogyan tudod akkor őket megfigyelni, vagy mi a taktika ilyen esetben, hogy az ember ezeket rögzítse, hogy könnyebb legyen papírra vinni?
Hát egyrészt minél többet kínlani terepem, felfedezni azokat a helyeket is, ahol, ami mondjuk nem egy frekventált turistaút. Szerencsére a szakmám révén eljutok ilyen helyekre sokszor. Illetve, hát amit említettem, hogy azért az internet révén nagyon sok képanyag van, és nagyon sok természetfotó, amiből lehet dolgozni, illetve közelebb tudom hozni, illetve a velő kapcsolatos tudásomat, illetve a képi megjelenítést is tudom növelni.
Tudom, hogy nehéz ilyeneket megfogalmazni, de van esetleg olyan hely az életedben, helyszín az erdőben, a természetben, amire azt mondod, hogy ha oda kimész, akkor igazándiból mindent el tudsz engedni, ami nehézség, és ahol úgy igazán otthon érzed magad, vagy egy olyan terep itt Magyarországon, vagy esetleg külföldön is?
Hát ez a kérdés akkor lenne nehéz, hogyha azt tetted volna fel, hogy hol nem. Mert tehát számomra a természet az abszolút minden formájában ilyen, az erdő is. Akár kisalföldi cseres erdőket, itt a gyönyörű hegyvidék abszolút szinte generálja azt, hogy az ember egy kicsit gondolkodjon el az életén magán. És ezért is szeretem nagyon a szakmámat, mert gyakorlatilag a szakmai látásmódon kívül erre is lehetőséget ad a munkahelyünk, ami az erdő alapvetően.
Célotok, hogy ezt az embereknek is átadjátok? Mármint, hogy a természetben lenni jó, és jó visszatalálni a természethez.
Nyilván, abszolút. Ezt, ha most az erdőgazdaságra gondolok, akkor ez közjóléti létesítmények, erdőiskolák révén, vándortáborokban, ez abszolút kvázi erről szól ez az ágazat. Hát egyébként meg, mint magánemberként természetesen, hát erről beszélünk.
Hogyha a jövőt nézzük, vagy esetleg bakancslistát, akkor van-e a terveid között olyan vidék, amit még nagyon szívesen bebarangolnál, vagy megismernél? Nem csak itthon, hanem akár bárhol a világban.
Hát abszolút, természetesen. Vonz nagyon a Gemenci táj is. Nagyon közel áll hozzám a Hanság vidéke. Nagyon közel van a lakóhelyemhez, és ennek egy kicsit nagyobb léptékű, ehhez hasonló vidék Gemenc. Volt lehetőségem tanulmányút során ott lenni, de nagyon megfogott ez a vidék is. De hát mondom, számomra a természet az egy, és minden kis szegmense, minden kis rezdülése igazolja Arisztotelész szavaival élve a mozdulatlan mozgató munkáját.
Itthoni kirándulás, vagy inkább külföldi kirándulás, ha téged kérdeznek?
Nagyon szeretek utazni, és tehát volt lehetőségem szakmai szemmel is külföldön járni. Hát ez egy jó kérdés. Erre is csak azt tudom mondani, hogy a természet az egy számomra.
Van esetleg most olyan munkád, amin dolgozol, és szívesen megosztod a hallgatókkal, mert publikus?
Igen, igen, van jelenleg. Hát ha éppen nincs, akkor csinálok magamnak. Jelenleg jóba lettem itagerrel egy nyomdásszal, és most ilyen 200 grammos papírra nyomtattatok verseket. Olyan verseket, amik természettel, vadászattal, vadfajokkal kapcsolatosak, és ahhoz készítek illusztrációkat. Fekete-fehérben, ezt nem mondtam, de inkább fekete-fehérben dolgozom, és tehát monokróm, és ez a Gouache nevű festék, gyakorlatilag ezzel dolgozom, ezen a papíron tudok felrakni rétegeket. Ez az, ami nagyon közel áll hozzám, ez az a technika, amit én nagyon megszerettem, és nagyon, nagyon fekszik.
Mikorra fognak ezek elkészülni?
Hát ezeknek nincs határideje. Ezt most így elkezdtem, aztán majd egyszer elkészül. De tehát nem úgy szoktam alkotni, hogy neki ülök, és akkor addig ülök ott, amíg kész nem lesz, hanem ez. Az alkotó folyamat, ez egy hosszú folyamat.
És hogyha már az alkotásról van szó, és a technikába már egy kicsit bele is kezdtél, mik a kedvenc technikáid? Tehát szeretsz akár mondjuk grafittal, színnel is, festékkel? Mesélj egy kicsit erről.
Hát alapvetően ugye említettem, hogy a monokróm alkotás áll hozzám közel, de ettől függetlenül a kezdetekben inkább az akvarell volt az, amit nagyon sokszor forgattam a kezeim között. Említettem ez a francia gouache festék, ez ilyen tempera-szerű, hasonló az olajhoz, csak vízalapú, itt is rétegeket lehet egymásra pakolni. Ezzel is dolgoztam, de ahogy bejött ez a könyvillusztrálás, én beraktam egy cipős dobozba a színes cuccaimat, és akkor utána csak a fekete-fehérben gondolkodtam. De pasztellel is dolgoztam egyébként egyetemi éveim alatt. Ezeket a taxonómiákat például akvarellel készítettem.
Beszélgetésünk vége felé közeledve, esetleg a hallgatóknak szívesen ajánlanál olyan kirándulóhelyet, amit mindenképpen érdemes meglátogatni, vagy olyan művet, amit most a mostani életállapotodban ajánlasz nekik?
Hát kirándulóhely tekintetében én azt tudom mondani, hogy mindenki fedezze fel először is a szülőföldje rejtett kincseit, de hát emellett természetesen elfogultként Bükköt, Észak-Magyarországot nagyon szívesen, meleg szívvel ajánlom. A olvasmányok tekintetében, irodalom tekintetében nagyon fontosnak tartom azt, hogy ismerkedjenek a versekkel, annyi szép magyar írónk, költőnk van, akik nagyon közel tudják hozni a természetet az ember szívéhez. Közülük most Ápril Lajost emelném ki, nagyon szeretem az ő költészetét. Regények tekintetében pedig Fekete Istvánt, Bársony Istvánt szeretném említeni, akik nem csak a természet szeretetét, illetve nem csak azt a nagyon komoly szaktudást írják le, amivel rendelkeztek, hanem ők szívből írtak. Épp ezért ajánlom én is ezeket szívből.
Irodalmi műsorban vagyunk. Most te milyen könyvet olvasol jelenleg? Azt megosztod-e szívesen a hallgatókkal, vagy amit a legutóbb olvastál?
Fekete István Lutra című könyve volt. Bevallom, hogy nem először olvastam már, de éppen ez került a kezembe, és ez volt a legutóbbi.
Nagyon szépen köszönöm a gondolataidat, és a Jóisten áldását kívánom a munkádra, és hát igazándiból ez nem is munka, hanem egy fantasztikus hobbi, ami az életed része, és ez szerintem szuper, mert azt szokták mondani, hogyha az ember abban dolgozik, amit szeret, akkor egyetlen percet sem kell munkaként töltenie.
Nagyon szépen köszönöm én is, hogy itt lehettem.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben ma az állatok világnapjához kapcsolódó írásokról hallanak.
Fekete István, a vaddisznó. Amikor ezt a szót leírjuk, vagy kimondjuk, úgy jelenik meg képzeletünkben ez az ős állat, mint fekete csuhás kísértete a kártékonyságnak. Vad éjszakai szellem, amely sötéten mozog a sötétben, és kora tavasztól késő őszig nem tesz mást, csak kárt és kárt. Sajnos ebben sok igazság van. Mégse törjünk éppen az igazság nevében pálcát fölötte, és ne akarjuk maradéktalanul kiirtani, mert az összefüggő, nagy erdőségekben kártétele elenyészik, és amennyire nem kívánatos mezőgazdasági területek szomszédságában, annyira közömbös a kulturálatlan területeken, sőt, hasznával, bőrével az okozott kárt részben meg is téríti. Az 1939-es statisztika szerint Magyarországon 1800 darab vaddisznó esett, ami körülbelül 50 ezer kilogramm húsnak felel meg. Tehát nem lehet kizárólag kártékonynak mondani, nem is beszélve arról, hogy ez az Európában mindinkább keletre szoruló ősvad a nyugati vadászoknak milyen csemegét jelent, milyen vonzerőt képvisel, ami végeredményben megint csak pénzt hoz az országnak. Éppen ezért ne húzzuk meg a lélekharangot fölötte, és ne fosszuk meg a magyar erdőket ettől a sajátságos ősvadtól, amelyik igaz, hogy nem illik bele a kultúrába, de van elég hely számára, ahol nagyobb kártevés nélkül elélhet a maga módja szerint. A kultúra ugyanis mindinkább visszaszorítja az ősi berkekbe, és a szelíd disznók terjesztette pest is úgy is kiírtja, néha szinte az utolsó szálig. Csoda, hogy még van belőlük, hiszen védekezése úgy szólván nincs, és ha nem lenne olyan szapora, már a múzeumokban mutogathatnák az utolsó példányokat. Olyan szapora, olyan rejtett életet élő, olyan óvatos. Aki már látta az öreg emse gyanakvó, végtelen óvatosságát, ahogy malacait a legelőre vezeti, aki megfigyelte ennek a vadnak hősi önfeláldozását fiaiért, aki látta, hogy az anyák mindig megfelelő helyre és időben viszik malacaikat, mintha értesítőt kaptak volna, hogy mikor, milyen füvek nőnek, ami okvetlenül szükséges a fiatal szervezetek felépítéséhez, szóval, aki csak egy kicsit is ismeri ennek az ősvadnak életét, teljes kipusztítása ellen még akkor is szót emel, ha nem vadászember, hanem csak szemlélője az erdők életének, melyet szabályozni lehet az emberi érdekek védelmében, de egy állatfajtát a teljes enyészetbe dobni igazságtalan irgalmatlanság. A dunamocsarak, ősi ingoványok, emberi településektől távol eső, hatalmas erdőségek elegendő helyet és táplálékot nyújtanak a vaddisznónak, ahol nagyobb kártétel nélkül szaporodhat, s ahol ezekért a kártételekért a vadászbérekből befolyó összeggel meg is fizet. Mint minden fajtája, szereti a társas életet, néha kondákba verődik össze, de kivénült kanok mogorva magányba vonulnak, és egyedül járják titkos útjaikat. S ezek az utak igazán titokzatosak. Amikor legsötétebb az éjszaka, amikor zúg az erdő, és esős szélvész tépi a fákat, amikor a havas fergeteg sivítva temeti az éjszakát, akkor mozdul ki rejtekéből, fekete árnyékként a feketeségben, s ekkor minden előny az övé, és semmi a vadászé. Szaglása, hallása, akár a legfinomabb műszer, és nagy fekete teste szellemként surran a sötétség láthatatlan útjain. Még hajtásban kerül leginkább puska végre, ám bár a vaddisznó nehezen hajtható vad, és lehetőleg nem arra megy, amerre hajtják, hanem arra, amerre akar. Oldalt vagy hátra, csak éppen arra nem, amerre a vadászok szeretnék. Néha óvatosan kicsúszik a hajtók között, néha egyszerűen áttöri vonalukat, s ilyenkor nem állíthatja meg senki és semmi. Néha pedig megáll valami sűrű bozótban, és elengedi maga mellett legnagyobb ellenségét, az embert. Hiszen az emberen kívül jóformán nincs is ellensége. Csak volt a farkas és a medve, ám ezek is csak jeges havon boldogultak vele, amikor beleszakadva a hóba, tehetetlen volt ellenségeivel, akiket a jégréteg fenntartott. De még így is ott hagyta egy-két ordas a fogát, amelyik túlságosan közel merészkedett a késpenge élességű és villámként vágó agyarakhoz. A vaddisznó sohasem támadja meg az embert, de megsebezve vagy fiai védelmében nagyon komoly ellenfél, melynek lebecsülése bizony tragédiákhoz vezetett. Ilyenkor persze átkot kiáltanak rá, pedig csak ösztönére hallgatott, védte életét és az utódokat, ahogy azt a természet kegyetlen törvényei parancsolják. Legtöbbször az anyakocákkal van baj. Elég valamelyik malacnak elsírni magát, vagy veszélyben látni valamelyik ivadékot. Nagyon sokszor azonnal támad, s az ilyen támadásból mindig baj lehet. Néha az ilyen támadás egyszerűen csak blöff, s csak addig tart, amíg a kicsinyek elbújnak a magas fűben. Olyankor, aki csak egyszer megfigyelte az ilyen kis család tevését-menését, a csíkos malackák játékát és beletartozandóságát az erdő nagy együttesébe, az anya féltő gondosságát és a rakoncátlankodó csemeték ráncba szedését, az soha ezt a képet el nem felejti, és magától is úgy érzi, hogy ezt az ősvadat kellő korlátok közé szorítani megokolt lehet, de kipusztítani bűn. Fekete István, a sintér. A sintér magyarul gyepmestert jelent. Hogy a gyepmester németül mit jelent, nem tudom, de hogy nem sintért, az bizonyos. Nem tudom az se, hogy más államokban ez a kutyaügy miként áll, de hogy a fővárosban még mindig látható kerekes ketreszeket a múlt sökevényének, undorító anakronizmusnak tartom, ezt nem tagadhatom. Ez a kocsi sötétséget hint maga körül, mint egy kivégző osztag, amint négylábú, hűséges barátainkat viszi a vesztőhelyre. Ezek után áttérhetünk Morzsa esetére, aki itt lakik egy utcával lejjebb, és semmi különösebb ismertetőjele nincs, mint hogy bárki szólítja, oda megy, csóválja a farkát, jelezve, hogy ő megbízik az emberekben. Különben is mindenkit ismer, és a legtöbb arra járóval köszönő viszonyban van. Szervusz, Morzsa! Hogy aludtál? Mondja neki a szerelő, csak úgy bicikliről. És Morzsa válaszolni se tud, már tovább karikázik. Most nem érek rá, Morzsa, mondja neki a postás kisasszony, akit Morzsa hosszabban akar üdvözölni, esetleg lekísérni a megállóhoz. És Morzsa mindezt érti. Nem akaszkodik senkire, nem tolakodik, farkával billent a távozók után, és hasra fekszik házuk előtt, elgondolkodva az emberek céltalan rohangálásán. Ha ráérek, megsimogatom. Elmondom, hogy hideg van, vagy meleg van, amire Morzsa meglengeti a farkát, ami annyit jelent, hogy bizony hideg, vagy bizony meleg. De hát ezen nincs módunkban változtatni. Egyszer már messziről elém jött, és fejét féloldalt tartva lábával a füléhez kapkodott, ami annyit jelentett, hogy nézd meg már, mi csíp ott. Hű, Morzsa, mekkora kullancs. Morzsa, te az erdőben csavarogtál. Morzsa szeme kajánul csillogott. Igen, egy ismerősöm hívott meg. Azt mondta, rókák vannak. Erre nem szólhattam semmit. Az erdő itt van az utca végén, és Morzsában vadászvér csörgedezik. A kullancsot kihámoztam a bozontos szőr közül. Na, itt van. Morzsa megszagolta a mogyorónyi férget, aztán bekapta. Hát, öregem, nagy disznó vagy. Biztos, ami biztos, nézett rám sértődés nélkül. Így nem mászik többet rám. Ez ellen nem szólhattam semmit, mert ami logikus, az igaz is. Hanem zsebrevágva farcsóváló hálálkodását, hazamentem. Morzsa pedig tovább szemlélte a világ jelenségeit, melyek nem csak abból állnak, amit egy kutya lát, hall, szimatol, hanem abból is, amit érez. Amit megérez. Mert jött egy kocsi. Egy kocsi. A kocsi előtt lovak, a bakon egy ember, a járdán két ember. Semmi, jár ilyen erre száz is. Jön és megy. Azaz, ezzel a kocsival valami nem volt rendben. Az a két ember. Morzsa felült. Valami titkos kisugárzás indult el arról a kocsiról, azoktól az emberektől valami félelmetes intés. Morzsa bement volna a házba, saját házuk előtt feküdt éppen, de a kapu zárva. S a kocsi jött, s az emberek közeledtek. Morzsa elindult. Nem tudta miért, de el kellett indulnia. Csak úgy, lépésben. Eridj elibe! Intett az egyik ember, s a másik, a dróthurkot maga mellé szorítva, keríteni akarta Morzsát. Morzsa ezt már nem engedhette. Tudta, hogy immáron baj van. A kocsi is megállt. Tehát a bizalomnak egy kis maradékával ugyan, de kisétált a csapdából. Az ember utána, de most már gyorsabban. A kutya is. Morzsa átment a túlsó oldalra. Az ember is, és most már a másik is közeledett. Sőt, egy komisz kölyök jött alulról, mint önkéntes hajtó. A veszély most már nagy volt, de Morzsa világosan érezte, hogy a kör sebezhető pontja a gyerek. De a gyerektől egyenlő távolságra volt a két sintér. Morzsa ezek után bármi őrültségnek látszott, amint a szemtanúk elbeszélték. Közeledett az emberekhez, akik kajánul hátrahúzottak, hiszen a kutya úgy is jön. De ezzel széthúzódott a kör, és Morzsa egy villámgyors mozdulattal kitört a gyerek mellett. Nem folytatom. Ez a fogócska fél óráig tartott, mert a kutya mindenáron haza akart menni, és nem értette, sehogy se értette, miért nem nyitnak ajtót. Amint később kiderült, asszonya a piacon volt. Végül is Morzsa maradt a győztes. De kutya szívében és hűséges bizalmában teljesen megrendülve. Másnap reggel nem fogadta a köszönésem, csak rám nézett, és undorral otthagyott. Megőrültél, Morzsa? Azóta a kutya önkéntes rabságra vetette magát. Fekszik a kerítés mögött, és hiába szólok hozzá, csak néz, és szemében szomorú utálat van. Eddig úgy nézett rám, mint egy rangbélire, mint egy másik kutyára. Most úgy néz rám, mint egy vadállatra, mint egy emberre. És én dühös vagyok, mert ember vagyok, mert Morzsának igaza van.
Kedves hallgatóink, az adás első felében Szita Kristóf erdőmérnökkel beszélgettünk, aki hobbi szinten illusztrál főként vadász témájú írásokat. A műsor második felében Blaskó Balázs színművész, Fekete István két művét szavalta el. Köszönjük, hogy velünk tartottak, búcsúzik az adás készítője, Domán Vivien nevében is a mai nap bemondója Klész Beáta. Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Adásunkat szerdán 14 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este hallgassátok meg Bálint Ágnes, Mazsola és Tádé című mesének harmadik részét, melyet Fűr Anikó olvas fel nektek.
Ki fürdik előbb? A sok esőtől gyönyörű nagy lapulevelek nőttek a mező szélén a fák alatt. Manócska kiválasztotta a három legsimábbat, legerősebbet, és Mazsola segítségével hazaszállította. Útközben elmagyarázta, hogy a régi foszladozó köpenyek helyébe készül újakat varni. Mazsola helyeselt.
Jól teszed, Manócska, a régi már olyan napszitta.
De amint délután, mikorra Manócska kiszabta és összeállította a köpenyeket, próbára került a sor, Mazsola lelkesedésének nyoma sem volt. Éppen a szénabogjában hemperegtek ugyanis Tádéval, mikor Manócska kiszólt az ablakon. Mazsola, gyere próbálni!
Mit én, Manócska?
Siránkozott Mazsola.
Próbáljon előbb Tádé!
Csak hogy én a te köpenyedet férceltem össze, mondta a Manó. Mit volt mit tenni? Mazsola kelletlenül abbahagyta a pompás játékot, és a fél szénabogját magával sodorva durcás képpel vonult be a tökházba. Téged hívtalak próbálni, nem a bogját, mondta Manócska, miközben leszedegette Mazsoláról a szénaszálakat. Mazsola nem szólt semmit, csak mérgelődött magában. Irigyen látta az ablakon át, hogy míg neki ott kell állnia egy összefércelt köpenyben, Tádé továbbra is vígan játszik. Felmászik a bogja tetejére, s vidám kacagással fejest ugrik a bogja körül felgyülemlett szénába. Egyenesen állj, szólt rá Manócska, később pedig megkérdezte. Hónajban nem vág?
Mit tudom én?
Morgott zsémbesen Mazsola. Hát emeld fel a karodat és mozgasd.
Van is kedvem hozzá,
mondta Mazsola keserves képpel.
Mikor Tádé kint játszik, én meg itt szenvedek.
Ó, te szegény, nevett el magát Manócska. Vigasztaljon az a tudat, hogy mikor Tádé fog próbálni, te már megint vígan játszhatsz odakint. Mazsolát ez a kilátás egyáltalán nem derítette föl. Továbbra is csak azon morfondírozott, hogy mindig ő húzza a rövidebbet.
Ezután mindig előbb neki szólj, Manócska,
szólalt meg váratlanul.
Az esti fürdéshez is őt hívjad előbb.
Rendben van, mondta Manócska gombostűt szorítva a foga között. És most szíveskedj szép lassan körbeforogni, hadd lássam egyenese a köpeny alja. Mazsola forgott, hol lassan, hol gyorsan, és mikor végre lekerült róla az összefércelt lapulevél köpeny, menekülésszerűen vágtatott ki az ajtón. A meleg szénában Tádé éppen elszundikálni készült.
Mindjárt mehetsz próbálni,
mondta neki Mazsola örvendezve. Már akkor hangzott is Manócska hívószava. Tádé, gyere próbálni!
Megyek!
Rebegte Tádé, és betotyogott a tökházba. Mazsola hanyat dőlt a puha széna ágyon. Micsoda boldogság! Ő itt kint a napfényben, a széna illatban, a semmittevés boldog állapotában. Tádénak pedig most mondják odabent, hogy forogjon lassan körbe. Mazsola felült, és nyakát nyújtva belesett a tökház ablakán. Mondta odabent Tádé kuncogva.
Csikant az a cérna!
És úgy nevetett, mint akik csak ugyan csiklandoznak. Mazsola olyasmit érzett, ami leginkább talán a csalódáshoz volt hasonlítható. Pedig Manócska azt mondta, hogy mikor Tádé próbál, akkor már ő vígan lesz. Na, majd este a fürdésnél, amikor is Tádét fürdetik előbb. Mazsola ismét elnyúlt a szénában, és elképzelte. Tádé már javában fürdik, mikor ő még mindig kedvére turkálhat a sövénynél. Sajnos estére viharfelhők gyűltek össze a tökház fölött. Mazsola ugyan kivonult egy kis vacsora utáni turkálásra, de alig nyomta kemény, ruganyos orrát a földnek, megdörrült az ég.
Hűha,
gondolta Mazsola,
ennek fele sem dréfa.
Akkor már potty-potty két kövér esőcsepp pottyant a fülére. Mazsola lemondóan ballagott vissza a tökházba. Manócska éppen akkor töltötte ki a fürdővizet.
Ez az,
gondolta Mazsola.
Essünk túl mielőbb a fürdésen, aztán Tádét még majd javába mossák, mikor én már gyönyörű tiszta leszek.
Azzal már ment is a Dézsához, és készségesen mondta Manócskának.
Itt vagyok, fürözhetsz.
Előbb Tádét, jelentette ki Manócska. Te magad kérted, hogy mindig őt hívjam előbb, ha ilyesmiről van szó.
Igen, de...
kezdte Mazsola, aztán hirtelen elhallgatott. Manucska kerekítette ki a megkezdett mondatot. De az idő elromlott, úgysem lehet már turkálni, akkor meg jobb túlesni az esti fürdésen. Ugyebár ezt akartad mondani.
Ezt,
ismerte be Mazsola, minthogy fárasztó lett volna az igazság helyett valami mást kieszelni. És Manucska úgyis észre szokta venni, ha füllentenek neki. Így hát Tádé fürdött elsőnek. Mazsola a sarokból nézte, milyen vígan pancsikál a Dézsában. Összefacsarodott a szíve, mikor elgondolta, hogy Tádé már szép, tisztán fog a bölcsőjében kapálózni, őt meg Manucska még javában súrolja majd. Fürdés közben Manucska megkereste a szemével Mazsolát. Látva, hogy elárultan ül a sarokban, megsajnálta. Gyere ide, Mazsola, szólt neki. Gyere, segíts Tádét fürdetni.
Segíthetek, igazán?
Mazsola nem akart hinni a fülének. Miért ne segíthetnél? Elég nagy vagy már. Mazsola ragyogó szemmel lépett a Dézsához. Óvatosan, nagyon óvatosan egy kis vizet locsintott Tádé feje búbjára.
Még?
Mondta Tádé.
Még?
Mazsola örömmel tett eleget a felszólításnak. Észre sem vette, hogy Manócska lassan átengedi neki Tádé fürösztését. Kitűnő mulatság volt. Tádé boldogan lubickolt, bugyborékolt, néha szembe fröcskölte Mazsolát, színes buborékokat fújt a szappanos vízből, és azt játszotta, hogy ő egy kis vízi cickány. Mikor már körös körül tócsákban állt a víz, Manucska szakavatott mozdulattal kiemelte Tádét a Dézsából, és begöngyölt egy bolyhos zsája levél törülközőbe. Mazsolának továbbra is szabad volt segítenie. Sőt, míg Manucska kicserélte a fürdővizet, Mazsola egészen egyedül fektette a bölcsőbe a szárazra dörgött Tádét. Mazsola, jöhetsz fürdeni, szólt Manucska. Mazsola készségesen ment, de a fürdővízben ülve sem vette le a szemét Tádéról.
Nézd, Manucska, milyen tiszta,
mondta elragadtatással.
A füled is nézed, én mostam, és a talpacskája, látod, milyen szép rózsaszínű most, pedig az előbb még egészen fekete volt.
Igen, emlékszem, mondta Manucska, és szorgalmasan súrolta Mazsola ugyancsak sáros csülköcskéit. Mazsola azonban nem ért most rá azon búsulni, hogy Tádé már tiszta, őt meg még csak most csúrolják. Hogyan is ért volna rá, mikor egyre Tádéban kellett gyönyörködnie, abban a Tádéban, akit ő segített ilyen szép tisztára mosni.
Ma este Bálint Ágnes, Mazsola és Tádé című mesének harmadik részével búcsúzunk tőletek. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja a nemrégiben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnáról szóló emelkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat! Folytassuk a boldog Bódi Mária Magdikáról szóló elmélkedésünket, és engedjük meg, hogy ez a frissen boldoggá avatott kislány, aki 24 évesen vértanú halált halt, életével, életpéldájával tanítson minket. Nézzük meg, hogy milyen volt a szegényekhez való viszonya. Idézet a könyvből, a Tanúságtétel Liliommal és Vérrel című könyvből. A szegényekhez már nagyon korán vonzódott. Még Köveskálon történt, hogy egy kisgyermek a szomszédságukban elvesztette szüleit. A nagyszülők nevelték. Amikor közeledett a hideg idő, Magdi egy napon így szólt hozzám, mondja az édesanyja. Édesanyám, én elmegyek és kéregetek, hogy pénzt szerezzek és meleg ruhát vehessek neki. Hát nem szégyelsz koldulni? Miért szégyelnék? Összeszedem a pénzt, és veszek neki barhent ruhát. Ez egy olyan ruha volt, ami egyik oldalán bolyhos, sűrűn szőtt pamutszövet. A pénz hamlosan együtt is volt, a meleg ruhája készült. Az eset sokaknak feltűnt, és meg is jegyezték. Milyen csodálatos lelke van ennek a kislánynak. Magdika környezetét meglepte ez a különös viselkedés ennek a fiatal lánynak, hogy egy másik gyermekért, aki elveszítette szüleit, képes volt koldulni, körbejárni a faluban, és kéregetni. Még az édesanyja is elcsodálkozott ezen a viselkedésén. Magdika ezt mondhatjuk, hogy ösztönösen tette. Neki ez nem volt nagyon különleges. Szívéből jött ez a cselekedet. Abból a szívből, amiben ott volt Krisztus. Jézus egyik legerőteljesebb üzenete az, hogy a szegényekben és a rászorulókban ő maga van jelen. Máté evangéliumának 25. fejezetében olvashatjuk 35. verstől 36-ig. Éhes voltam, és adtatok ennem, szomjas voltam, és adtatok innom, idegen voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és fölkerestetek. Bizony mondom nektek, amit a legkisebb testvéreim közül eggyel tettétek, velem tettétek. Magdika is, bár nem biztos, hogy tudatosan, de ezt a cselekedetét, ezt a koldulást is nem csak elsősorban a gyermekért, a szegény gyermekért tette, hanem Krisztusért. Mert tudta, hogy ebben a gyermekben Krisztus van, és amit ennek a gyermeknek ad, amit koldulással összeszed, azt Jézusnak adja. Magdika mindent Krisztusért tett. Eszembe jut az a történet, ami Teréz anyával történt. Nem biztos, hogy egészen pontosan idézem, régen hallottam, de a történet lényege a következő. Angliából jött egy angol hölgy bőröndökkel Teréz anyához, és azt mondta neki, hogy Teréz anyai, hallottam, hogy maga mit csinál itt Kalkuttában, és hogy a szegényeket segíti, és én is eljöttem, hogy az életemet teljesen odaadjam a szegényeknek, és teljesen a szegényekért éljek. Erre Teréz anya azt mondta neki, édes lányom, akkor te fogd a csomagjaidat, és menj vissza Angliába, mert itt semmi keresnivalód nincs. És csodálkozott ez az angol hölgy, hogy hát ő jót akar, és a szegényeken akar segíteni, és hogy miért nem fogadja be Teréz anya, miért nem segíthet neki. És mondta Teréz anya, hogy édes lányom, ha te ezt nem Krisztusért akarod tenni, hanem csak a szegényekért, akkor nagyon gyorsan beleunsz, és nagyon gyorsan elhagysz minket. Ha majd Krisztusért teszed, Krisztusért akarod tenni mindezt, akkor gyere vissza. Hát nagyon vázlatos a történet, de azt hiszem a lényeget megérthettük. A szentek azért voltak olyan álhatatosak, és azért tettek meg mindent a szegényekért, önmagukat is teljesen föláldozva, mert tudták, hogy mindent Krisztusért tesznek. Mert megtapasztalták Krisztusnak azt a szeretetét, amit valahogy viszonozni próbáltak, de érezzük mindannyian, hogy gyengék vagyunk hozzá. És aki nagyon megtapasztalta Krisztus szeretetét, az nagyon-nagyon sokat akar tenni Krisztusért, és minden erejét megveszítve, gyenge kis törékeny emberként viszonozni akarja ezt a felfoghatatlan szeretetet és irgalmat. Lukács evangéliumának a 16. fejezetében olvashatjuk a gazdag ember és a szegény Lázár történetét, amiben Jézus világosan bemutatja nekünk, hogy a szegények elhanyagolása örök következményekkel járhat. Ebben a történetben a gazdag nem azért kárhozott el, mert gazdag volt, és a szegény nem azért üdvözült a szegény Lázár, mert szegény volt, mert önmagában a gazdagság sem, a szegénység sem üdvözít. A gazdag azért kárhozott el, mert nem vette észre Lázárt, a nagy gazdagságában megvakult. Írja a történet, hogy csak a kutyák nyaldosták a sebeit, tehát senki nem vette észre, csak a kutyák, mindenki elment mellette. A gazdag ember megtehette volna azt, hogy az embereivel eltünteti az ajtóból a szegény Lázárt, de még arra se volt képes, mert észre se vette. Mi is a kényelmünkben könnyen gyengén látókká, vagy akár vakká is válhatunk, a környezetünkben lévő szegényekkel szemben a kényelem megvakítja az embert és a jólét. Bár a jólét is Istentől van, de hogyha az embernek minden igyekezete a jólétre irányul, akkor bizony a szegényeket nem vesz észre, és az evangéliumot nem hallja meg, a jó hírt, amiben Jézus egyértelműen elmondja, hogy nekünk, akik jólétben élünk, a szegényekről gondoskodnunk kell, mert mindaz a vagyon, amink van, és ebben a vagyonban most beleérthetünk szellemit és anyagit is, ezeket azért kaptuk az Istentől, hogy ezek által megszerezzük az örök életet, és ezeket úgy használjuk föl, hogy ezekkel elnyerjük az örök életet. Beszél Jézus a hamis mammonról, hogy ezeket is föl lehet használni, és a pénzt is föl lehet használni jó célra, és az üdvösségünket szolgálhatja. Önmagában a pénz sem rossz vagy jó, mi tudjuk jóvá vagy rosszá tenni. Attól függ, hogy milyen lelkülettel állunk hozzá. Mammonná válik, bálvánnyá válik számunkra, vagy pedig a rászorulók szolgálatába állítjuk. Van felelősségünk a ránk bízott vagyonnal, mert ez nem a miénk, mi csak intézői vagyunk ennek a vagyonnak. Isten ránk bízta, és vajon hűtlen intézők leszünk, vagy pedig hűséges intézők. Szívleljük meg Boldog Bódi Mária Magdikának a cselekedetét, amit az imént hallhattunk. Vegyük észre a környezetünkben lévő szükséget szenvedőket, akik nem biztos, hogy anyagilag szenvednek szükséget, hanem csak szeretetre vágynak, mert mindannyian a szeretet koldúsai vagyunk, és mindannyian deficitesek vagyunk a szeretetben. Keveset adunk, keveseljük, amit kapunk, és vannak bizony a környezetünkben olyanok, akikről szinte teljesen elfeledkeztek. Akik körül elfogyott a levegő, elfogyott a szeretet, és szeretet nélkül élni nem lehet. Járjunk nyitott szemmel, és vegyük észre a szükséget, szenvedőket, a rászorulókat, és adjuk oda az időnket, életünket, anyagi javainkat, szellemi javainkat, szeretetünket, kedvességünket, mindenünket, amink van, mert csak az a miénk, amit szétoztunk, amit odaadunk, amit megtartunk, az elveszik, előbb vagy utóbb, mert a múlandó javakat csak kölcsön kaptuk, és benne van a nevében, hogy múlandó javak. Ezek nem örök javak, de a múlandó javak által tudjuk az örök javakat megszerezni, mert aki a kicsiben hű, az a nagyot is megérdemli, és aki a kicsiben hűtlen, az a nagyot sem érdemli. A kicsit ebben az esetben a múlandó javak, a nagy pedig az örök javak. Magdika szeretett, szerette az Istent, szerette az embereket, helyesen szerette önmagát, a családját, és tudta, hogy mi a szeretet, jót akarni a másiknak. És a legjobb jó, amit akarhatunk a másiknak, az az, hogy a személyisége kiteljesedjen, és ez a kiteljesedés az üdvösségben valósul majd meg. Tehát, ha valaki az üdvösség felé segíti az embereket, az a legnagyobb szeretet. De az almizsnálkodással is. Amikor a mennyei atya gondoskodó szeretetét közvetítjük az embereknek, akkor is az üdvösségre segítjük őket. Ha nem állunk meg az adakozásnál és az embernél, hanem a végső cél, amiért mindent teszünk, az maga Jézus Krisztus, mint ahogy Teréz anya is tanította erről világosan. Krisztusban és Krisztusért szeressük az embereket, önmagunkat, a világot, a teremtett világot, és Krisztusért utáljuk, gyűlöljük a bűnt, amivel megbántjuk őt, és eltávolítjuk magunktól. Osszuk szét az életünket, mint ahogy Magdika is tette, hogy amikor elérkezik majd életünk vége, akkor mondhassuk azt, hogy Uram, mindent, amit tőled kaptam, visszaadtam, odaadtam, elosztogattam, kiosztottam magamat az embereknek. Nem maradt semmim, csak a szeretetem, és így állok a Szent Színed elé. Milyen boldog az az ember, aki így várja a halált, ami egy kapu, ami az örök életre vezet. Sokan mondogatták a faluban, ezután az eset után, amit Magdika tett, hogy milyen csodálatos lelke van ennek a kislánynak. Az emberek észreveszik, hogyha jók vagyunk hozzájuk, de nem csak az veszi észre, akivel jót teszünk, hanem előbb-utóbb mindenkinek feltűnik, hogyha önzetlenül Krisztusért tesszük a jót, és jó cselekedeteket jó cselekedetekre halmozunk. Teréz anya mondja, így se pontosan idézem, ti csak tegyétek a jót, ne törődjetek azzal, hogy az emberek nem veszik észre, esetleg hálátlanok, nem értenek meg téged. Te csak tedd a jót, te csak mindig tedd a jót, és az nem fárad bele a jó cselekedetekbe, aki mindezt Krisztusért teszi. Amit lát a mennyei atya, és megfizet majd kinek-kinek tettei szerint, aki a rejtekben is lát minket, aki pedig az emberek hálájáért és a sikerért és az önmaga dicsőségére teszi a jót, az nagyon gyorsan kifullad a jó cselekedetekben, és nagyon gyorsan abba hagyja. Megunja, rájön, hogy az emberek hálátlanok, nem érdemes tenni, nem érdemes jónak lenni. Most hallottam éppen egy édesanyától, akinek nagyon jóságos gyereke van, és hát nagyon sok jót tesz ez a fiú is, de nagyon sok bántást kap. És azt tanácsolta neki az édesanyja, hogy hát te is viselkedj úgy, mint a többiek, mert látod, hogy ennek semmi értelme. És hát mondtam az édesanyjának, hogy ne erre biztassa a fiát, hanem inkább kövesse ő is a fia példáját, csak tegye a jót, viszonzást nem várva, tudva azt, hogy az Isten minden jó cselekedetet megjutalmaz. Ha nem is itt a földön, bár már itt a földön is, a mennyországban mindenképpen, és ez a jutalom, ez az örök élet. Az Isten nem lehet nagy lelkűségben felülmúlni. Mi egy kicsi jót teszünk, és az ezerszeresét adja vissza nekünk rögtön. Bizonyára többen megtapasztaltuk már a kedves hallgatók közül is, hogy jótékonykodtunk, adtunk valakinek valamit, vagy akár az egyháznak, és az Isten nem késlekedett, szinte rögtön a háromszorosát, négyszeresét, tízszeresét adja vissza valamilyen más csatornán keresztül. Aki valóban jótékonykodik, és komolyan veszi a jótékonykodást, és nem csak úgy a lelke megnyugtatásáért filléreket ad, hanem komoly pénzeket, vagy komoly energiákat, komoly segítségeket, sok időt szán másokra vagy az egyházra, akkor az megtapasztalja, hogy sokkal többet kap mindig vissza. És nem, hogy fogyna neki az ideje, szeretete, pénze, anyagi javai, hanem megsokszorozódik. Ezt mindenki megtapasztalhatja, aki teszi a jót. És Teréz anya azt mondja, hogy úgy adakozzatok, hogy az fájjon. A bőséges adakozás alamizsna, az az alamizsna, mondta valamelyik szent.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta a nemrégiben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnáról szóló emelkedését. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
A Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.